Meghalt egy ember a székesfehérvári lakástűzben. Annak a 7. emeleti lakásnak a tulajdonosa vesztette életét, ahol felcsaptak a lángok. Néhány lakó füstmérgezést szenvedett. A tűzoltók 3 lakót mentőállarcban, a lépcsőházon keresztül 4-et pedig létra segítségével hoztak ki a 9 emeletes épületből. Híreink végén a várható időjárásról. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz legfeljebb. Északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél több felé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Északa 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban, 16 óra múlt 4 perccel.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Vér és virághang. Tandori Dezső hangjátéka. No, no, no. You don't love me and I know now. Most ezt fordítom. Jean Dubuffet festőszövegét. Mindenki unja. Állandóan ezt mesélem. Magamnak olvasom fel, jól hangzik. Szeretem mások történeteit. Nekem mégis ritkán mesélnek mások. De itt van ez, tessék. Mintha Jean Dubuffet mégis megtisztelne, engem tisztelne meg, hogy elárulja gondolatait. Meg hogy dühös. Miket hisznek róla? Tessék. Vannak egyáltalán rendkívüli lelkek. Nagyon azt hiszem, hogy a történelem doktora ott veszít valamit, ahol az egyszerű napszámos nyer. És fordítva. Tessék, fordítva. Na. Sokan azt képzelik, valami megáltalkodott sötét pesszimizmusból csinálom, amit elébük rakok. Micsoda nyomorúságos tévedés. Épp csak fel akartam volna hívni becses figyelmüket, hogy ezek a dolgok és lelkek, melyeket ők rútnak és megvetendőnek tartanak, és rájuk se néznek, igen, ezek is mekkora csodák. És kerüljük a félreértést, hogy humor lenne részemről ez. Groteszk és szatíra, nem, nem. Vagy keserűség. Inkább imádott. Ezért szeretném a kellemetlennek tartott tárgyakat ismét visszahelyezni. Hova is? Méltóságukba, melyet mindig megérdemelnek, nagyon is. Munkáim mindig himnuszok. Csak épp azt remélem, semmi ragacs nem jár velük a legjobb pillanatokban. Semmi dagály. Ne tisztázzunk mindent, mert akkor mi marad? De a kérdéseket minél világosabban. Nem, ez már nem Dubuffet mondja, mert én mondom. Már hozzá sincsen türelmem. Átragad rám a maurizmus, hogy elegem van a mások történeteiből. Soha. Soha nincs elegem. Kíméletlenül nincsen és nincsen. Csak aztán úgy érzem, a végén semmi sincs. A végén semmim. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Skin makes me cry. You float like a. Gyerekek, Mauri itt van Londonban. Megjött.
Muszáj volt.
Mert hogy?
Túl sokan vagyunk.
Pontosabban mind.
Miből veszed, hogy Mauri
köpött?
Ez jó. Ez látott tényleg jó.
Véresett legalább?
Nem, de valakit beletaposott a csokoládéba.
Ez jó.
Ez jó kettő, és ez jó három. És kész.
És ez jó kettő áll az élre, de kívül ott jön ez jó három. Jön a semmiből.
Az analiz még mindig a korogót és az éjfél is alátát mondja?
Egy kis kakukkoló kukkolóval és csávó cunzival körítve.
A csoki milyen volt?
Morfin és csokoládé. Betyár!
Milky bar. A Safeway-ből.
Bár a Kingsfirstből lenne már. Akkor végre Dublinban volnánk.
Nem tudom, Mauri eljut-e odáig.
Össze vannak nőve. Tudjátok, Mauri és Charlene össze vannak nőve. Hány éve is váltatok el? Morni, téged kérdeztelek.
Krizet leász.
Ugyanezt tőled is kérdezhetem, Charlene.
Mauritól 9 éve, Mornitól 12 éve váltam el. Ez hogy jön ide?
Jaj, csak mindig jó, ha nincs itt topó. Akkor lehet így beszélni.
Hol köpött Mauri?
Az Ebbingdon villasz előtt. Fel a Merlon Street-en, egész a Kensington High Street-ig. Gyönyörű virághabban állnak a fák. Ő meg összeköpködte Milky Barral a járdákat.
És nyilván a fák tövét. Charlene, azt tudod ugye, hogy 10 éve még nagyban hajtott Gigi Harrisonnal? Akkor keletkezett az a mondás, hogy Gigi, te ha ag leszel, még akkor is Gigi Harrison leszel.
Gigi is itt van.
Ő hiányozna. De mit jelent, hogy szétköpködte a csokoládét?
Azt, hogy itt van az öcsikén. Kizárólag azt. Nem vártuk.
A bátyókája, hanem az öcsikéje. A papa Mauri délelőtt csinálta, a Morni délután. Csak 2 különböző hölgyel.
Krizett, Mauri rá fog lépni a te kezedre is.
Rálépett valakinek a kezére?
Úgy fest.
Már megint. Ez miattad van, Morni?
Van egy szart! Mauri semmire se lehetett ráveni soha, ami nem neki volt kitalálva. Olyanra nem.
Hé, más már nem is érdekel?
De persze. Hol lépte szét? Kit? Miért és mennyire?
A karmeliták temploma mögött.
Ott a lakli kutyapadja.
Igen, ott. De a templom előtt. Ott a lakli padja, de nem hinném, hogy Mauri túl gyakran elmenne most majd oda hajnalon, hogy a kutyáját sírassa. Ha észnél van.
Hol van?
Nem tudom. Azon az alfabétán csoki nyomokat találtak. A kezén. Vér és csokoládé. Szép látvány lehetett. A GMTV mutatta egyébként.
Maurit?
Krizett. Leász. 4-6-20. Az alfabétát.
Ért?
Talán jobb lett volna neki, ha nem. A bal állkapcsa át volt rúgva a jobb állkapcsán.
Mauri megbudjant.
Nem. Nem. Állítólag képtelen lett volna megölni. Pedig neki az lenne az előnyösebb most. Az alfabéta ki akarta rabolni.
Folytatódik Párizs. Maison Lafitte.
Aj, az a pálya. A hosszú koporsú. Az anarchiszt ezt is emlegette.
Jobban megy már a beszéd az anarchiszt arisztokrátnak. Szerinted jobban megy Saint-Mondain?
Elfben. Vagy mit tudom én, gyakorlatilag. Ezt a versikét énekli mindig. Mi aló van, a zsitántól, a lábam kitáncol, alólam, és rajt korogó áll az élre, mögötte híj is aláta, lepantó, Kasszandra kisodródva, középen kakukkoló, kukkoló.
Ezt mondja, közvetít.
Mindig ugyanazt, a végén csávó cunci nyer, legyező hajrában, de ne mondjátok el ezredszer, könyörgök. Saint-Mondain, meséld el, mi volt akkor. Mi van?
Mauri, Julien Renault hívta fel, találkoztak. Nem tudom hol.
Viccelsz? Az anarchiszt engem állított rá Maurira. Már rég. Viccelsz?
Az anarchiszt Julien Renault-tól tudja, hogy Mauri átjött Párizsból.
És miért jött át?
És te miért jöttél át?
Na Maison Lafitte balhé, mi?
Krize!
Nem értem, miért Julien Renault kereste meg? Miért nem Topo Dazari?
Mert Topo neked dolgozott, Morni.
Igen.
Igen. Az anarchiszt engedett a kérésednek, és felhajtotta neked a Casey gyereket, aki a 11 éves kislányt megerőszakolta Liffilénen, Dublinban.
Muszáj ezt?
Felhajtotta? Morni, meg fogod ölni? A Casey gyereket? Egy 11 éves rácot?
Charlene, figyelj, ez Topo száma. Most fogd magad meg a telefont. Hívd fel szépen. És ne, azt nem mond most, hogy én milyen rég fogtalak, mert fogom magam.
Hát te nem lettél aszexuális, mint Mauri.
Mondom, fogod a telefont, és felhívod Topót. Egyébként Mauri se az.
Muszáj volt azt a két alfabétát Maison Lafitte-ben felszámolnotok?
Charlene, ne kezd megint. Találkoznom kell Maurival. Hív Topót, hallod? Tudd meg, hol van Mauri.
De Mauri Julien Renállal beszélt.
Telefonálsz, Charlene? Aztán menj szépen, szórakozz egy kicsit Julien Renállal.
Kösd le.
Mikor mész a Dublinba?
Azt se tudom. Átmegyek. Hallanom kell, mit keres itt Mauri.
Ó, a testvéri szeretet.
Minden esetre nem úgy gyakoroljuk, ahogy te Topóval.
Most hívjam, vagy ne hívjam. Mori, nem tudnád Topót kicsit rám hangolni megint?
Ti vagytok testvérek. Intézzétek el.
Mindig csak úgy félig intéződik el.
Azért vagytok féltestvérek. You know the day destroys the night. Night divides the day.
Try to run, try to hide. Break on to the other. Még semmi nem dőlt el. Tél Susanna láthatóan nem tud többet nyújtani. Az utolsó akadályról egyszerre jön le nagy fagolyó és Tahiti Tafota, és Tahiti Tafota elbukja, Tahiti Tafota kiszáll, és nagy fagolyó egyedül marad az utolsó 200 yardra, mögötte Nembi Csaklasz és Bébi Barbár. Ló és lovasa fel kell nemesed bajuk, nagy fagolyó mögötte egyszer erősebben jön Nembi Csaklasz. Nagy fagolyó és Nembi Csaklasz, Nembi Csaklasz és nagy fagolyó fejfej mellett, Nembi Csaklasz és nagy fagolyó, és nagy fagolyó, és nagy fagolyó visszatámad, és győz nagy fagolyó. Második mögötte Nembi Csaklasz, és most felfelé a dombon a végképp elfáradó Bébi Barbár. Lehajrázza Utrio 4, ennyi.
Topó, kösz, hogy megszabadítottál Julien Renaultól. Képzeld, mit csinált nekem?
Mit csinált neked?
Na, hát a gyerekcsináló te vagy. Hallom, a Casey gyereket megszereztétek Morninak. Morni a bosszú álló. Na, Julien Renault felolvasott nekem. Fordít valami Dubuffet nevű festőtől. Jó szöveg, de nem mostanra.
Mostanra mi van, Mauri?
Felírtam egy csoki papírra, de eldobta.
Talán a Lakli padjánál.
Pont ott.
A Karmelita közben.
Nem jártam ott.
Remélem, nem hajítottad az alfabéta mellé.
Milyen alfabéta?
Le volt köpve a keze fehér csokoládéval, az a fekete keze.
Nem tudom, miről beszélsz, de mindegy. Valahol eldobtam a csoki papírt.
Az arisztokrat szerint túl sűrűk vagytok. Morni nem nagyon mehet át a Casey gyerek után Dublinba. Így.
Dublinból jövök. A repülőn elhagytam a fekete sapkámat.
Amelyikben Krizettel lefotóztak?
Nem is Charlennel. Mondd, te érted Julien Renault?
Mivel?
Hagyjuk. Ezt jegyeztem fel, mert nem mondhatom el bárkinek, nem is mondom el senkinek. És? Olyan ragacsos vagyok a csokoládétól, hogy alig várom, érjek haza, szódázhassak.
A szóda is hízlak.
Most 51 kiló vagyok.
Nyár van.
Tesi?
Nyári súly, neked. Nem gondolod, hogy Mornit sérti, ha sokat kilózol?
Morninak mindegy. És ne kérdezz mindent az alfától.
Én csak az alfabétát kérdeztem, hogy Párizsban kicsináltátok azt a kettőt, utánatok jöhettek.
Dublinban nem is láttam alfabétát, csak négereket, fekete bőrű embereket.
A párizsi alfabétáitok is olyan bőrűek voltak.
De mások, és a nagyobbik a saját késébe szaladt, abba fordult bele.
De a bele fordult ki. Bocsánat. Remélem nem ilyen vicceket írtál a csoki papírodra.
Az írásom szerencsére magamnak is olvashatatlan.
Megtanultam írni, tanuljak meg olvasni is. Egy jellegzetes maximalista mauri mondás.
Ennyi kilóval még mindig nem vagyok neked minimalista.
Mit csináltál Dublinban?
Csak nem gondolod, hogy az arisztokrát küldött megkeresni Morninak a Casey gyereket?
Mutasd a jegyed. A beszálló kártyád.
Tessék. Hazaérek, és akkor túl sok szódát iszom. Az is rosszba fordul.
Te tényleg Dublinban voltál? Akkor kidolgozott a karmelitáknál.
Csak nem gondolod, hogy laklipadját bemocskolom. Különben is. Az régen volt, hogy virághabosok a Kensingtoni fák, és én a nagy fehérségükhöz a köpeteimet adhatom hozzá. A fehér csokoládéleg, ami lecsorog beléd, végül teljesen elvágja az étvágyat.
Ennek az alfabétának...
A torkát vágták el?
Vér és virághab.
Virághab, nagy vével, az a Morni lova.
Rajt hozzá Newberryben a Fred Darlingon?
Ő lesz a Fred Darling, ő nyeri az idén. Ő lesz az idén.
Nem az ír vízmérce?
Ír vízmérce, egy D-osztályú handicapló csak, nem egy A2 csoport a sztár.
Igaz, hogy Morni rögtön, ahogy megvette Wittgensteintől, Gigi Harrisonnak adta?
Nem Wittgensteintől, hanem Wildensteintől, és nem adta senkinek.
G.G. Harrison, te, ha ag leszel, akkor is a G.G. leszel. Ag, azaz A.G.G.
Nagy G-vel! Ezt akkor G.G. hajdani férjének, a megboldogult Harrison úrnak emlékére. Egy pohár szóda.
Akkor a karmelitáknál ki volt az?
Ki volt mi?
Dublinban mindig a GMTV-vel kezded a napot. Két pakli zsitánnal és a GMTV-vel.
És a zsitángyár közölte a hírt?
Nem. A GMTV-ben ott volt az alfabéta. Az egyik állkapcsa át volt rugva a másikon. A másik...
Pedig az egyiken.
Nem volt átrugva, a másik nem.
Leállt. Biztos ki akarta rabolni. Megjegyzem, bal szerencse.
Nem létezik. Ha átküldtél magad helyett valakit kis alibi csinálónak, és ilyen erős dolgot csinált, hát te is nagyon erős dolgot csinálhattál Dublinban.
Nem te mondtad a minap, hogy gyakran viselkedtem gyengén?
Akkor még élt Giber?
Giber hamvait vittem Dublinba.
Csak nem a Phoenix Parkba, hogy feltámadjon?
De. Pont oda.
És a te kézjegyeddel közben valaki a karmelitáknál ráadásul csokoládét köpött?
Se köpni, se nyelni nem tudok. Ismered a történetemet?
Ki ne ismerné? Csak itt csócsálsz, épp köpni akarnál, jön egy ismerősöd, előtte nem köphetsz, furcsa lenne, de a kedvéért nyelni se fogsz, nem fogsz hízni azért, mert véletlenül az utadba akad.
Én nem hívtam, ő jött.
És a nők? Csak hogy teljes legyen az előadás?
Rálépett a pofájára is?
Nem. Akit átküldtél erre a munkára, a te lábjegyeddel dolgozott. Szegény.
Én is ezt mondom. Ugye az egészet Marni vezette be, Maison Lafitte-ben. Az egyik alfabétát, aki ott ki akart rabolni minket, Marni a saját késével szúrta le, a másikat nem akartuk megölni, de szét kellett lépni a kezét. A pofájába Marni lépett. Képtelen volnék. És nem is lesz több ilyen.
Saint-Mondain jött át helyetted?
A karmelitáknál az csak baleset volt. Valamiért ideges lett, aki csinálta. Az alfabéta túl közel mehetett hozzá.
Ennyire tudod?
De a lókamionos, akit Kaufsád megölt tavaly, mert belerohant a kocsijába, fehér volt. Nem volt alfabéta.
Az arisztokrat mára se jött rendbe. Még mindig csak a zsitánt mondja, meg közvetít.
Azt senki se tudja, az arisztokrat mennyire jött rendbe, ha a Casey gyereket megszereztette Morninak. Különben miért kell Morninak a Casey gyerek? Egy disznóval több a világon, nem mindegy neki?
Maison Lafitte miatt akar valami jót cselekedni.
Vagy nagyon rákapott a dologra.
Ezt tőle kérdezd meg. Különben is rémes, ha kész történeteket hallok. Az én történeteimet sérti meg más, nekem sem esélyenek. Egy szép nő, szépsége pedig, ha ezt kérdezted, az ő dolga, az ő árucikke. Charlene is, Gigi Harrison is, Krizetti is, az ő dolga. Nekem se hasznom, se károm belőle.
Benne.
Semmim benne. Már ez van. Most ez.
Magánügy.
Amit te elmondtál, az is mind az. Semmi közöm hozzá.
Ha Morni megöli a Casey gyereket, ahhoz sincs.
Nincs. És ha most elpályázol, elfáradsz, kérlek szépen, mert én elfáradtam, belefáradtam ebbe, a belem is belefáradt, akkor bekapcsolom a Music TV-t, és hát olyan a Don Pen.
No, 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 you don't love me and I know now.
Jelzésszerű nóta, minimalista. Pont, ami kell.
De ez a Crash Boom Bang a Roxettől.
Kicsit, mint a csoki ragacs, de nem rossz. Nem tudsz éhes lenni utána.
Az érzelgős szíveddel.
Csávó cunci, doktor, démon és velúr cipő szinte egy vonalban fordul az utolsó egyenesbe, mögöttük rektor, piktor és salátabász. Mit művel doktor démon? Kidönti a korlátot, kifut a pályáról doktor démon, és az utolsó akadályra két hossz előnnyel megy fel salátabár előtt csávó cunci. Még 50 yard az élet, csávó cunci és salátabár. Salátabár most befogja csávó cuncit, salátabár és csávó cunci, salátabár és csávó cunci marad a sorrend, harmadik mögöttük a semmiből feltörő parasztkolbász. Ennyi.
Nem jó, gyere, gyere,
menj, menj le oda, na, na.
Olyan nagy voltál, ha nem is tettél megjegyzést első alkalommal. Hogy ezt csináltam? Tényleg semmilyen, csak...
Kösz, körbe. Vagy mi jogva?
Csak egyszerűen nem lehetett más, te. Hallom, te.
Érzelek, szóval olyan vagy, mint a Crash Boom Bang, a Roxette.
Nem is szeretem a Roxette-t. Kicsit, mint a csoki ragas, de nem rossz. Nem bírsz éhes lenni utána.
Tessék. Jó. Hajt abba. Beszélnünk kell valamiről.
Biztos nem látott meg senki?
A karmelitáknál? Hülye. Senki. Tiszta véletlen volt. A csoki köpködés elég lett volna Maurinak. De akkor jött ez az alfabéta.
Egy rém történet, mint mikor az én derékmilliómosomat Harrisont agyon taposta a puha álom. Egy ilyen nevű ló.
Egy puha álom nevű ló is lehet. Kemény ló.
Régi történet. Még régebbi, mint az arisztokraté. mikor kavsát kocsiába belerohant a lóka
miatt. Jaj, hagyjuk a mások történeteit. Antonin Artaud mondja, aki elhagyja a bizonytalanság területét, és meg akarja magyarázni, mi zajlik az agyában. Közönséges disznó.
Maurit hallom. Nem szeretem a mások történeteit.
De te szereted, mi?
Én ezt szeretem.
Ah, olyan van nekem, mint egy őstörténet. Te egy Jean Dubuffet nevű festő írásait fordítom.
Nekem nem magyarázt, hé, nekünk van. Harrisontól kaptam két Dubuffet. Van két Dubuffet. És olvastam is, mit mondott. Hagyjuk a gúnyolódást, ezt mondta. Azt szerettem volna megmutatni, hogy akiket, amiket mások megvetnek, rútnak látnak, azok is nagy-nagy csodák.
Engem rútnak látsz.
Szépnek látlak. Ebből a szögből.
Nekem úgy rémlik, Maurit is szépnek láttad ebből a szögből.
Maurit már csak messziről lehet imádni. Sosem láttam őt ebből a szögből. Mauri különben is csúnya.
Ő most el van ragadtatva magát.
Na ja. Mond. És Kaufsádat tényleg te lökted ki az ablakon? Az arisztokrat utasítására? Mm. És így csapta agyon a zuhanó Kaufsád a feleségedet? Mm. Akitől válóban voltál?
Hagyd az ős történetet. Ezt senki se érti. Senki se tudja. Én tudom. Nem löktem ki Kaufsádot az ablakon. Beléptem a szobába, azt mondtam, hú, itt a lókamion. És Kaufsád kiesett az ablakon. Mindenre ugrott. Nem tudta, jól tette, hogy agyonverte azzal a téglázsákkal a kamionost. De azt hitte, az arisztokrat meghalt mellette a kocsiban. Mikor a lókamion beléjük rohadt.
És hogy jön a képbe Giber halála? Hogy felakasztotta magát a Canal Saint Martin hídjára, de közben a fejébe is golyót eresztett.
A mellébe. Sehogy se jön ide. Vagy nehogy. Kaufsád kiesett az ablakon, agyon csapta a feleségemet. Krizelt akkor, hogy az arisztokrát kimenekített engem Dublinba, úgy döntött, velem jön. Giber meg akarta ölni Krizettet. Többet nem tudok. Ő halt meg.
Mauriék szöktettek ki titeket?
Semmi kommentár.
Mauriék aztán Maison Lafitte-ben megöltek két alfabétát.
Csak egyet. De ennek végképp semmi köze a dologhoz. Azok lóversenytéri táskametszők voltak. Kirabolták Maurit, és Morni ellencsapdát állított. Kicsit túl jól sikerült a dolog.
Elveszed a kedvem.
Na, csak azt nem mondd, hogy lelohasztalak.
Rohadj le.
No.
De Mauri már rég el akart jönni Párizsból, mert ott hagyta abba az ivást, és többé nem tudott mit kezdeni magával. A sörözőkben írgazdálkodónak hazudta magát, de az csak sör mellett tudta, napi másfél üveg viszki, három üveg vörösbor és 12 sör mellett. Félt. Lebukik.
Mauri, igazi jellem. Azóta se iszik.
De napi 80 zsitánt szív. Úgy könnyű.
Úgy is nehéz. Akarod hallani, mit fordítottam egy Misó nevű krapektus?
Nekem ez nem magyarázt. Van három sárga, két barna, egy kék és egy fekete Misóm. Gyere föl hozzám, megmutatom.
Gí, te akkor is, ha ag leszel, a gí leszel.
Romlottan fiúsnak találsz.
Ebből a szögből. Na, a Misó írja, hogy csak ne sok önmegvalósítást. Annyit, hogy bevegye tőled a világ, ez vagy te, és hagyjanak békén. Élhessed megint azt, hogy nem valósítasz meg semmit.
Hát valósítsam a
hónap. Nem, most már nem. Mennem kell. Vár, Mauri.
Hé, hey, engem is.
Aligha. És Misó.
Misó nem éppen csak zsitán szívott.
De ő is abba hagyta.
De én nem hagyom abba. Csináljuk zenére. Hallod? Radiohead. A szóló gitár krapek, nagyon jó krapek. Hát ide.
A Radiohead krapek?
Most ez nekem a Radiohead krapek. Most egyszer. Most
nevetek rajtad. Maurit, nincs képzeld ide. Őt úgy se kapod meg.
Vágd a figurát, és nyakló nélkül fordul ki elsőnek az utolsó kanyarból, s kívül most felzárkózik melléjük, fedezd a passzást. Mögöttük Bahama, mama elkéstél terj a korlát mellett, keres kibúvót, és értelmező szótárnak még nagyon sok tennivalója lenne. De most átveszi a vezetést, fedezd a passzást. Fél hosszal mögötte jön nyakló nélkül, és vágd a figurát. Fedezd a passzást, mögötte vágd a figurát, és nyakló nélkül, és még egyszer megpróbálja értelmező szótárt. De most Rékokrennel elkéstél terj végre kibúvót. Újik Bahama mama mögül, és nagyon veszélyes. Vágd a figurát, befogja, fedezd a pasztást, de elkéstél Terry mindent elsöpről, hamar bizonyítja, hogy nem késettel semmit. Rékokrennel a nyerekben elkéstél Terry, biztosan nyer, mögötte nyakló nélkül, és vágd a figurát, célfotó, ennyi. I want a perfect body. I
want a perfect soul. Mi a ló van? A zsitántól a lábam kitáncol alólam. És rajt. Csávó cunci áll az élre, mögötte korogó, éji saláta és doncikóka, doncikóka mögött pápába pánál, pápába pánál mellett most beleerősít pálforduló. Vér és virághab viszi a piros lámpát. A piros lámpa. Móri a dublini Lilibordéban töltötte a délutánt. Itt, a szomszéd sarkon a délutánt, mikor Londonban a karmelitáknál az alfabéta megtámadott valakit, és Gigi. Távolabb kicsi sátán. Ha Mauri lett volna az...
Akkor sántán ment volna el. Ha Mauri van ott. Mert Mauri hanyatt esett volna. Oda vágja a cipője sarkát a kövezethez, mint ha fel akarná dobni a lábát, és akkor belevágja az alfabéta vádliába a jó húsos lábszárba.
Csend! Aznap futott egy agár. Lily's Delight.
Az valami együttes... Egy csaj. Na,
semmi csaj. És Charlennel ne is akart megpróbálni.
Akkor most veled, anarchist.
És Krizettel sem. Figyelj ide. Morni. A Ryanair-rel jön Dublinba. Felírom neked. Holnap. Mikor?
Nem is holnapot írtál, hanem mát.
Tök tehetségtelen vagy. Megint a Mauri helyett iszol.
Nem iszom más helyett. Én a magam mása vagyok. A magam képtelen mása. De erre aztán mindig képes vagyok. Akarod látni a képes felemet? Szép tetoválás van rajta. Szemmondan, Isten, ilyen tetovál.
Vidd innen a képes feledet.
Hová? Limerickbe? Tipperarybe? Tudod, hogy Harrisont Tipperaryben taposta halára puha álom? Mondd, milyenek voltak a félholt vágóhídi lovak, ahogy kizúgtak a kamionból?
Egyéb dolgom is volt akkor.
Te anarchista vagy?
Nem vagyok anarchista.
Torinói vagy? Mi Nietzsche?
Nietzsche nem volt torinói.
Menjünk, leúszunk egy...
Gigi!
Igaz, hogy Mauri giberhamvait hozta a Phoenix Parkba? Hogy itt temesse el? Szétszórja.
Ott hagyj. Nagyon szétszórt vagyok.
Igaz, hogy Morni már megcsinálta?
Mit?
Kit? A kézi gyereket a Phoenix Parkban, ahol a nagy árok van a laktanyák oldalán.
Morni Londonban van.
Akkor Sammonden volt az. Remélem, a kézi gyereke nem volt ilyen tetova, amit rám rakott a Sammonden.
Nem utasd meg, ha lehet.
Lehet, hogy te a Maurit másolod?
Nem hinném. Mauri a Trinity kórházban fekszik az intenzíven. Az East Enden kicsit összetörte magát.
Ittosan vezetett?
Mauri nem iszik. Ezt nem tudták.
Te bíztad meg Julien Renault, hogy lökje ki kaufsádot az ablakon?
Pascal mondta, minden bajunk abból van, hogy nem bírunk megmaradni a szobánkban.
Fiús frizurámra kaufsád, aztán tényleg nem tudott. De hogy Julien Renault felesége pont ott sétált az ablak alatt.
Várta Julien Renault, aki egy percre felugrott kaufsádhoz. A rendőrségi változat is ez.
Na, akkor már nyilvánvaló.
Julien Renault-nak ne mondj ilyet. Ő disznóságnak tartja, ha bármi is nyilvánvaló. Amióta ezeket az egzisztencialistákat bújja.
Engem bújik. Velem bújik.
Julien Renault elpályázott Charlennel. Sammonden meg ma este repül Kanadába Krizettel.
Mi lett végül a Casey gyerekkel?
Nem szeretném, ha Morni megint túlperögne.
Morni nem volt ideát. Vele voltam Londonban, amikor a Casey gyereket kicsinálták. Akkor ki volt?
Nem is nagyon csinálták ki.
Már a karmelitáknál őt akartátok?
Ne keresd mindig összefüggéseket.
Őt vagy nem?
Ne keresd mindig lehetetlen összefüggéseket.
De ez nem lehetetlen összefüggés, ha az eszembe juthatott.
Üdítő vagy.
Tiszta üdítő, hogy Harrison legalább összefüggéstelenül halt meg. Agyon taposta a puha álom. Tiszta üdítő, hogy a puha álom nem halt meg. Lovagoltam is azóta kétszer.
Ez a te dolgod.
Csak kitört, áttört, mint zenében a dal.
Ez a te dolgod. És most menj el szépen. A Casey gyereknek az volt a szerencséje, hogy analfabéta.
Tessék! Talán alfabéta?
Nem. Analfabéta. Amikor szétlépték a bal kezét, azt kérdezték tőle. Tudsz írni, srác? A fejét rázta. A szája be volt kötve, ne üvöltsön. Én nem tudom. Akkor mondta, nem tudom hogyan. Mutatta. Nem tudom. Hogy se írni, se olvasni nem tud. Szétlépték a száját. Így hagyták ott.
De hát ő hívta a lapot. 11 éves klambó és megerőszakol Késhegyen egy 11 éves lányt világos nappal egy sötét sikátorban.
Az ő dolga. Morninak semmi köze hozzá. A Lili bordé mellett vár valaki. Ő elvisz. És menj.
És rajt, felettem hát, hogy megkövült magányban él a csillag, szomszédjához mogorva, megkövült magány és szomszédjához mogorva jön el a legjobban a rajtot. Hogy a világok csak az okogásban, társak a térben, mögöttük társak a térben. Hán az égnek orma középen, égnek orma keres kibúvót a korlátnál, megkövült magány, miénk ott élünk, más létekbe fognak, fölnéznek este ránk, megkövült magány és szomszédjához mogorva, mögöttük társak a térben. Talán gyakorta dicsének minket, költőik a célegyenesbe érve az élen, sorrend változatlan, fohászok szállnak felénk, tán ismeretlen átok jön fel, messze kisodródva, támadja megkövült magányt, ismeretlen átok célpontja vagyunk, égnek forma, kiből kihózanodnak, kép más annak az utolsó 50 yardon, társak a térben, és megkövült magány, fejfej mellett, tűnő hatástalan fényük, szórakozott arcunk átsúan égnek forma és ismeretlen átok közt, hatástalan fény egy fél hosszal, hatástalan fény egy fél hosszal mögöttük égnek forma, ismeretlen átok. Ennyi. When you were here before, couldn't look you in the eye, you just
Julien Renal Rilkét olvasott fel. Tudjuk már, hogy megkövült magányban él a csillag.
Csillag a csillag mellett megkövült, hey!
És elzárkózik a szomszéd bolygótól, hogy a testek csak könnyek a térben. Így peregnek egymás mellett. Vagy mit tudom én?
Mit tudom én? De most ezért érzel valamit a testemből. Hiszen mondan. Így hármasban, egy ágyikóban.
Igen, és fent élünk egy Isten szomszédságában.
Arisztokrat és topod, ez a néző profitája.
Vedd le már azt a műzikot.
Miért? A Radiohead fej.
Fent élünk egy Isten szomszédságában, akivel összetévesztenek minket. A magányosan sírnak este, és akire átkokat zúdítanak.
Hé, Charlene! Tudtad-e, hogy Dublinban a Houston pályaudvart az igazi helybeliek úgy hívják csak, hogy Kingsbridge Station?
És hány mérföld onnan a Phoenix Park?
Minden esetre nem ti csináltátok meg a Casey gyereket.
És képmásai vagyunk ennek az Istennek. A lámpásaik, e földi árvákéi kutatnak valami célt. És ami szórakozott, isteni arcunkon átsuhan a fényük.
Hé, szemmondan! Neked azért nincs valami isteni arcod. Olyan vagy, mint a Woody Allen a másnapos.
Kösz, Krizet.
Láttam Tunisban egy filmet Sean Connery-vel. Ő lett az év krapekja. Egy tiszta hájtömeg. Én örülök, hogy Mauri így lefogyott.
Na, Morninak adta át a kilóit.
Jó lenne vele egy fél évet megint együtt élni Maison Lafitte-ben.
Maurival?
Apátoknál?
Apámnál. Lovagolnánk. Minden. Mauri nevezte el a pályát hosszú koporsónak. Képzeljétek, Szára hosszú koporsó. Maison Lafitte-ban nem lesznek többet versenyek.
Hallom, volt is tüntetés ellene. Kivonultak a trénerek, minden.
Megyek mosdani.
Én is öltözöm.
Mint egy nyelvkönyvben.
Mint egy régi regényben. Charlene nem mosdik. Úgy se tudja lemosni a gyalázatot, hogy 15 évesen elcsábította a 17 éves féltestvérét, Topo Dazarét.
Na és? Gyerekek, ebben a dologban Maurinak van igaza. Gyakorolja a szexet, de csak egymagában. Azt mondja, nem ér meg semmi bonyodalmat, mert sose jut róla semmi az eszébe. Nem tudja, mihez kötni.
Kötni?
Ez veletek azért egész jó szabad kikötő volt.
Disznó. Elmozdultál a bizonytalanság talajáról, ahogy Wolf mondja a festő. Tudjátok, mennyire szerette a kutyáját?
Na.
Azt mondta, mit vagy, hogy oda az igazságaiddal? Nézd meg a kutyámat. Majdnem olyan bonyolult lény, mint egy ember. És miben van igaza? Mindenben és semmiben. De csak amennyire nekünk, nem többé, nem kevésbé.
Mauri Londonban maradt. Ábránd és valóság. Öregasszonynak öltözött, fehér parókája van, és Daglit sétáltat a Kensington Gardensben. A karmelitáktól indul mindig, attól a padtól, ahol a Lakli halálhírét meghallotta.
Igaz, hogy Mauri csinálta ki olyan rémesen az alfabétát a karmeliták mögött?
Nem. Julien Renal mondja, megtámadta őt a krapek.
Julien Renal. Nem csak Rilkézik, meg Dubuffet fordít.
Julien Renal? Krizett. Vigyázz, ki ne pottyanj az ablakon.
És kerüld a Kensington Gardens-t, mert az ex-férjemmel már, mint Maurival, én akarok kikezdeni. Igazi, azt mondja, a nőkről hallani se akar, mert sok a bonyodalom.
Ezt már mondtátok.
És hogy a férfiak, azok meg kik?
Szégyellek mesztelenül kimászni az ágyból kettőtök előtt.
Te... Tudod, mi az abszolút tök különbség?
Nem úgy van. Mi a tök más? A tök más, meg a tök mása.
Mindkettő nagy tével és nagy emmel. Szemmondan. Gyere még egyszer, akár kis emmel is.
Többről szó sem lehet.
Visszamegyek Mauri után Londonba.
Hát, ha tudni akarod, Maurit kicsinálták az East Enden.
Kicsinálta.
Krizet, csomagolj.
Kaptunk pénzt az anarchisztól.
Disznó, azt a pénzt én kaptam, különben is másra.
De nem ismered azt a viccet, hogy mi a tök mása?
Ez két lóversenye már, még fél mérföld van hátra, és jó 15 hosszal a fáradt mezőny előtt fejfej mellett közeledik az utolsó kanyarban, kakukkoló, kukkoló, és a veterán Pápuába, Pápuánál. Még 50 yard van hátra, és Pápuába, Pápuánál befogja kakukkoló, kukkolót, Pápuába, Pápuánál, és kakukkoló, kukkoló, Pápuába, Pápuánál, és Pápuába, Pápuánál fél hossza előnnyel halad át a célvonalon, és az utolsó akadályról csak most jön le, a kakukkoló, kukkoló mögött talán harmadik édes élet. Igen, első Pápuába, Pápuánál, második kakukkoló, kukkoló, és édes élet harmadik helyét sem veszélyezteti senki, bár szinte lépésben teszi meg az utolsó 100 yardot. Ennyi.
Csönd. Lakli kettő. Felolvasok neked valamit. Sose hittem, hogy a Karamazov testvérek ismét a kezemben lesz. De akkor már inkább, mint más. Nézd, és azt a részt akartam kikeresni, hogy a szerelem elmúlt. Mitya. Ezt a Kátya mondja. És nagyon sír. De valami mást találtam meg, amikor Aljosa elbúcsúzik kis barátaitól. Te vagy az, Morni?
Aha. Jó ég. Te most is három trikóban,
garbóban és farmerben.
Mint egy nyelvkönyv, olyanok vagytok. A trikók, az írszínek, narancs, fehér, zöld. Már állítólag egy ilyen karotta, retek, zöld fejes saláta is megtenné a fekete garbó és a farmer kékség alá.
A Mordi család színe.
Nem hiányzik, hogy nem mehetsz át Deauville-ba, a Primornira.
Pszichobaba nélkül nem is megnyeri. És majd Muszkötyi áll az érre, mögött Ozván, Ombudsman. És aláta, és Pszichobaba zárja a sort. A végén lepedő finis. Hat ló egy vonalban.
És csendes alkoholizmussal nyer Pszichobaba.
És Harlan visszajön?
Nem hívom. De most állítólag ellát. Összedrótoz.
Rossz, hogy nem tudsz lemenni.
Hát az East Endre nem mennék. De a Mayfairben kiülnék egy csöndes esti tonikra. Mennyire szerettem cigizni, puhán és telten, a citromos tonik ízével a szádon.
Olyankor a cigi nem puha és telt, hanem elázik, öcsike.
Sállennel mi legyen?
Hagyd, ha vissza akar jönni. Sállen nagyon rákapott.
Abszint? Jim? Mit iszik?
Mindent. Ahogy te is egykor, meg én is ma.
Hoztál zsitát?
Aha. De ebbe belehalsz. Napi 120 lesz belőle.
Charlene ezt akarja megakadályozni. Még hány napig fekszem így?
Két hétig és 5 percig. A két hetet vett komolyan.
Mindig a saját történeteiteket mondjátok. Krefeldben volt ez. Selát Sehal nyerte alkubalku előtt, és megcsíptem őt, és szívtam egy platán alatt azt a... Na, adj egy slukkot. Fura, hogy alfabétáknak neveztük azokat.
Jó, meg van Sállen nélkül, mi?
Ő is nélkülem. Mindenki nélkül jól megvagyok. Főleg nélkülük lettem volna jól.
Letettük a névjegyünket az East Enden. Két autó kiégett, messze a te Alfa Romeo-tól. És a kézi gyerek,
analfabéta volt. Mi?
Különben is Merkúció vagyok. Düsseldorfban láttam egy színházi plakátot. A pacsirta volt az?
Egy veréffi sem eshetik le a gondviselés akarata nélkül.
Én a veréb vagyok. És én vagyok Merkúció, csak nem halhatok meg olyan hamar a darabban.
Most nem haltál meg.
Egy pillanatig azt is gondoltam, hogy az arisztokrat srácai. Hogy nem tetszettem az öregnek.
Ilyet mindig gondolhatsz.
Akkor átgondolkoztam ezen a veréb dolgon. A Bibliában áll, két fingért odaadnák a verebet, de Isten egy örökké valóságig figyel rá.
Ejha, Karamazovot olvasol?
Áljósát. Akarod hallani?
Nem. De hogy meg se kérdett, kik ültek a kocsikba?
Nem. Rossz megkönnyebbülés volt, mikor megtámadtak.
Hoztam tonikot. De megkönnyebbülés volt, igaz?
Az, az. Hogy piát töltöttek belém. Nem tudom ki most.
Ne sajnáltasd magad. Ha Karamazovékat olvasod, ez duma. A megkönnyebbülés. Miért odavitted Giberhanvait?
Idegen a város is. London. Persze Dublin is. Visszakívánkozom Párizsba. Lakli miatt nem vihettem a Karmeliták parkjába. És aztán...
És Krefeldbe és Düsseldorfba. Ahol a zsokék átvágnak a parkon, mennek a felnyergelőbe, lehet velük dobálni. Főleg a zsoké lányokkal. Mi volt a cetlin?
Egyszer egy Sintér nevű zsoké vitt egy árvalélek nevű lovat. Velük dumáltam. A hamvak közti papírom.
A krefeldiek szoktak írni neked?
Nekem? Meghalsz. Ez volt a cetlin.
Szóval meginnál egy csöndes esti tonikot, és keményen telten cigiznél.
Most érzem, milyen rohadt ez, hogy nem mehetek vissza Maison Lafitte-be.
Bezárják.
Emlékszel, mikor Boris nyert, és hazamenet a tulaj megkérdezte hány óra, és beleborult mindenem a vizesárokba, az egész szatyrom vele a vekker három darabra esett, de a számlapon ott volt, hogy hány óra, és mutattam, hogy ennyi, és söröztünk egyet. Végig söröztük a kastély környékét, a tulaj kikísért a vasúthoz, és az órámat elneveztük Boris Vekkernek.
Beszúlyok hát a dokirat. Lázas vagy.
Semmi. Csak elrontottad a búcsú hangulatot. Menj a francba! El akarok búcsúzni Álljósával a srácoktól. Ha felépülök, visszamegyek Párizsba.
Majd, amit az analiszt mond. És Arlen.
Lesz, aki bevásárol legalább. De én is bevásárolok vele. Krefeldben, csak mert kérded. Azt mondta valaki. Ennyi.
Jó, hogy már megint viccelsz, Öcsi. Az East Endiek tényleg ne tarts. Véletlen volt, semmi dolguk veled. Képzeld, ma reggel mentem a kihalt fülemen át, és egy öreg asszony, még nálad is soványabb, ott állt egy kapu előtt. Megkérdezte, tényleg reggel van? Igazítson be az óráját, ne boldogul vele. Tényleg reggel van? Ezt kérdezte.
Kösz, Morni. Holnap se néz be.
Elég, ha beléd látok. Sárlen telefonál, majd vedd fel. Ennyi zsitámba, így szívod, belehalsz.
Le vagy szarva, mint a belfasti ház, amikor felrobbant. De Krefeldben ez volt.
Felrobbant, felrobbant, le van szarva. Nem fogjuk megcsodálni. Leviszem sétálni Lakli kettőt. És Charlen hozza.
Charlen. Uraim, hamar hamarosan elválunk. Egy ideig még itt maradok két bátyámmal, akik közül az egyik számizetésbe megy, a másik halálos beteg, de hamarosan elhagyom ezt a várost, talán nagyon hosszú időre. Állapodjunk meg itt Iljusa kövénél. Ki a franc volt ez az Iljusa? Na mindegy. Örökké a mások történetei. Én meg azt se tudom, kik vertek össze az East End-en. Mit kerestem ott? Az East End-ről annyit tudok csak, hogy East 17. Ez egy jó rockbanda. Hogy soha se feledjük Iljusát, másodszor egymást, és bármi történjék is velünk később az életben, ha akár 20 évig se találkozunk. Ezt az Iljusát az állít kővel dobálták. A boltkápra ki kéne menni Cheltenhambe jövőre. Fut talán a Krizet nevű. Ki? Én azt hittem Krizet a piás. Most semmit sem tudok hirtelen. Kővel dobálták az Alfát. Én azt gondoltam, hoppá, tévedés. Merkúció vagyok. Vagy ez csak aztán. Egyszer Bécsben. De hogy keveredtem oda? Mennyi szép és jó érzés egyesített bennünket, talán el is feledtük, amik vagyunk. Vagy fordítva. Fáraszt az olvasás. Nem az, hogy rosszak leszünk, de ha rosszak leszünk, elég egyetlen szép élmény emléke, és ez annyi, mint a megváltás. De ez már az én szövegem. Nem akarom az a vajosáj. Nincs türelmem hozzá. Hülye Morni. Nem kapcsolta be a Music TV-t. Biztos most megy, hogy Don't Pan. No, 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 you don't love me, and I know, no. Hé... Te vagy az, Charlene? Ha? Meghoztad Lakli 2-t? Lakli 1 egy nagy kőnél van eltemetve. Ő volt Iljusa. A nagy kőnél állapodjunk meg, hogy egy csendes esti tonik mellett megnézzük a Primornit, és nem felejtjük el egymást.
Iber! Majd! Rohadj meg! Rohadj meg, akárki!
Telefonálsz.
Csicsi! Te! Ha Ag leszel, még mindig a Gigi Harrison leszel, Ag! Két G-vel, és G is két G.
A gyengébe kedvéért.
Jaj, téged vártalak. De ne képzelj semmit.
Harrisonnak is a kedvence volt a Karamazovok.
És a halála. Legalább mindentől független.
Hé, hey, te tényleg beteg vagy, Mauri? Mások történeteit mondod.
Charlene, lent vár. Kitette a hamvak közé a cetlit.
Lent. És kérdezteti, feljöhet-e?
Mondd meg neki, inkább te kellenél. De hadd jöjjön, és ha sokat mászkál a ház előtt, kilöksz engem a végén, és a fejére esem. Kitette oda, hogy meghalsz.
Nesze, Tonik. És itt a zsitánod. És... Ne felejtsél el soha. Legyek a te jó cselekedeted.
Te leszel az enyém. Visszajössz. Charlene-t elküldöm este. Vagy úgy is elmegy. Azért jön hozzám, hogy tőlem járjon el mindenhova. Az East End-en fehérek támadtak meg.
Búcsúzni jöttem. Elhagyom ezt a várost.
Hová mész? Kitette oda a cetlit? Összefügg ez?
A szerelem elmúlt, Mauri. De én is szoktam sírni, hidd el. Az benne a legjobb. Mennyi gyerekes kérdés.
És tedd meg nekem 1000 frankra. Nem, 500-al elég lesz. A pszichobabát. Ez nem gyerekes kérdés.
Oké. A másik felét Morni adja hozzá.
Együtt mentek. Nem sétál véletlenül az ablak alatt? Hadd löknélek ki rá. Ha mindig erőseket léptem volna, én lennék a Schwarzenegger.
Nyert a lovat Brightonban. A vér is virághab.
Nincs semmiféle lovam. Hagyjatok békén. Felejtsük el örökre egymást. Ne legyen az, hogy itt vagytok, és mégis minek? És hol vagytok, ha nem vagytok velem?
Szevasz.
Gyerekes dolog. Gyerekek, uraim, hosszú időre elhagyom ezt a várost. I wish I was special, but I'm a creep. I still feel the heat and the taste of the kisses. Do you ever shed a tear? Do you ever turn the
Ennyi.
Vér és virághab. Tandori Dezső hangjátékát hallották. Szereplők.
Felettem hát, hogy megkörült magányban él a csillag, s szomszédjához mogorva, hogy a világok csak a zokogásban társak a térben.
Vér és virághab. Tandori Dezső hangjátékát hallották.
Tán az égnek orma miénk. Ott élünk, más létekbe fonva, s fölnéznek este ránk.
Tandori Dezső hangjáték.
Talán gyakorta dicsérnek minket költőik, s fohászok szállnak felénk. Talán ismeretlen átkok célpontja vagyunk, melyek sose fognak. Szomszédai egy istennek, akit szintünkön vélnek, míg árván zokognak.
Vér és virághab. Tandori Dezső hangjátékát
kiben hallottam. Hisznek, s kiből kijózanodnak, s kép mása annak. Ha lámpásaik őt kutatják, s tűnő, hatástalan fényük szórakozott arcunkon átsuhan.
Vér és virághab. Tandori Dezső hangjátékát hallották. Szereplők. Anarchist arisztokrat Végvári Tamás, Topó Dazaré Ivánka Csaba, Mauri Hegedűs D. Géza, Morni Vajda László, Julien Renál Vallai Péter, Saint Monden László Zsolt, Sárlen Csomós Mari, Gigi Harrison Takács Katalin, Krizett, Söptei Andrea. A hangfelvételt Kosárszky Péter és Magsai Helga készítette. Zenéjét összeállította Molnár András. A rendező munkatársa Messzéna Marian. Dramaturg Mesterházi Márton. Rendezte Pap Zoltán.
A felvétel 1995-ben készült, és legutóbb 2004. november 6-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban.
Köszönöm a beszélgetést. Umberto Eco valószínűleg hiteles riportja Mócius Cévolával. Lett a Révai Nagylexikonból. Mucius Cévola Krisztus előtt 507-ben, amikor Porszéna etrusz király Rómát ostromolta, hazájának megmentése végett az ellenséges táborba hatolt, és merényletet akart elkövetni. De a király helyett tévedésből írnokát ölte meg. Porszéna fenyegetésére jobb kezét tűzbe tette, és arcrándulás nélkül süttette, míg nem a király rettenthetetlen bátorságáért szabadon bocsátotta. Szavaitól pedig, hogy 300 római ifjú esküdött össze élete ellen, Róma alól elvonult. Múciuszt ezóta nevezték jobb karja elvesztése miatt Scévolának, Balognak. Szigorúan becsületes élete csúnyán végződött, mert a Marius és Sulla közt kitört polgárháború alatt 82-ben az ifjabb Marius parancsára megölték.
Jó napot kívánok! Mai vendégünk Caius Mucius Cévola parancsnok, a Római Köztársaság Hadirokkant Szövetségének elnöke, tartalékos prokonzul, a Tölgylomb és a Senatus Populusque Romanus zászlaja első fokozatának kitüntetettje, nemzeti hős. Bevallom önöknek, nem túlságosan kedvelem a katona emberekkel és nemzeti hősökkel való beszélgetést, de Scévola esetét emberileg érdekesnek találtam. Utóvégre emlékezetünket gyerekkorunk óta nyomasztja ennek az embernek a képe, aki a Porszenna elleni merénylet meghiúsulása után olyan sztoikusan tudta megbüntetni, égő parázstartóra tenni az őt eláruló kezet. Be kell vallanom, hogy mindig izgatta a fantáziámat, talán beteges vonzásával, melyet valamennyiünkre a tőle gyökeresen különbözőkre gyakorol. Úgy értem, én még az ujjamat sem merném a tűzbe tartani, s végeredményben iszonyodom az öncsonkítástól. Szeretném megérteni. Szeretnék ennek a tőlem olyan különböző személyiségnek a lelkébe látni. De már be is lép Scévola parancsnok. Puritán tógát visel, melyen páncélink sejlik át. Övére vékony pengelyű tör csatolt. Megégetett jobb kezét bőrből készült karvédőféle helyettesíti, mely veretes kesztyűben, amolyan boxerfélében végződik. Jó napot, Scévola parancsnok.
Ave, morituri te salutant.
Morituri?
Ez egy formula. Egy nemes szívű, dicső osztagjelszava, melyet vezetni számomra megtiszteltetés. Olyan férfiakból áll, akik megszokták, hogy elsőnek a szívüket vessék át az akadály túlsó oldalára, akik az ifjúság és a halál leheletét árasztják, akik megismerték a vér kesernyés szagát, akik fülében muzsikaként cseng a kardok csattogása.
Értem, egy komandó.
Nem tudom maguk, hogy nevezik. A tagjai éberen örködő polgárok. A hazahívására mindenkor felpattanni kész honfiak. Férfiak, akik úgy kínálkoznak fel a döfésre emelt kardnak, mint egy szép nő csókjának.
Reguláris alakulat.
Olyan polgárok alakulata, akik már is fegyverben vannak, mihelyt hívja őket a haza. Miben állhatok még szolgálatára?
Szeretném megérteni. Mikor ön elhatározta, hogy elmegy és megöli Porszennát, tagja volt a Római Köztársaság valamely reguláris alakulatának, parancsra cselekedett, vagy saját kezdeményezésére?
Vannak pillanatok, amikor egyedül kell meghallani a veszélyben lévő hazahívó szavát. Amikor az állam gyenge kezekben van, és kevés az erély, ilyenkor az életerő hordozói veszik kezükbe a kezdeményezést. Nem. Ha tudni akarja, senki nem utasított semmire. A legfelsőbb parancsnokság úriemberek módjára akart háborúzni, csak hogy a háborút nem a gyengéknek találták ki, az a virtusos férfiak dolga. Így aztán cselekedtem, megmozdultam, jöttem, láttam.
Nem győzött.
Ez hogy érti?
Úgy értem, behatolt az etruszk táborba, hogy megölje Porszennát, és ez nem sikerült. Megölte viszont a kíséret egyik tagját, egy tisztet. Tévedésből.
Se baj, egyel kevesebb.
Én azt mondom, hogy nagy baj. Hiszen utóbb ön is elhatározta, hogy megbünteti magát.
Gesztus volt, csupán egy gesztus, hogy megmutassam azoknak a koszos lukomónoknak, milyen fából faragták a rómaiakat a világ ifjúságát.
Ön úgy mondja a lukomont, mint egy sértést. Ha nem tévedek, ez a nagy etruszk elektorok címe volt. Öröklött méltóság.
Ne játszon a szavakkal, koszos degenerált lukomónok voltak mindegy szálig. Gyenge bábok, puhányok népe, aranyban dúskáló plutokratáké, akik csak sírjaikra gondoltak és elfojtották egy életteret kereső ifjú név születendő tetvágyát.
De ősi civilizációval rendelkező nagy kultúrájú, kifinomult nép volt.
Kultúra? Nevetnem kell. Mikor a kultúra szót hallom, kardot rántok. Muzsikáltak, táncoltak, csevegtek és szamárságokat írtak. Egy képtelen nyelven. Maga talán ért valamit abból, amit írtak?
Nem, én semmit sem értek belőle. De ez azért van, mert önök rómaiak. Elpusztították a civilizációjukat. Megsemmisítettek mindent, ami hitelesen vallott volna róla. És ránk csak sírokat és olvashatatlan feliratokat
hagytak. Humbug! Nyilván maga se egy koszos etruszk. Ázsiai faj. Nem ismerték a latin betűket, bitorlók.
De már annyi ideje ott voltak, mikor önök megérkeztek, és... Önök is kívülről jöttek, Kis-Ázsiából. És az csak nem állítja, hogy Éneász szépen viselkedett a rutuluszokkal.
Ezek a demoplutokrata etruszk kultúrszemét érvei. Szemiták voltak, mi pedig a világ jövője voltunk. Isteni küldetéstől vezérelve érkeztünk Itáliába. Ide a világgal! Nem jutott időnk régészkedni. A századaink meg voltak számlálva. A történelem igazságot szolgáltat. A hervadhatatlan akarat, amellyel férfiasan elragadtuk a szabin nőket, kedvező előjel volt. Utánuk kellett, hogy következzenek az umberek, picének, alszkuszok, valszkuszok, szamniták. Ez alsóbrendű fajok, melyek készek voltak meghallgatni egy új civilizáció igéjét. Romulus ekéje...
És Rémuszé.
Hogyan, hogyan?
Mondom, Romulus és Rémusz ekéje.
Nem a gyengék csinálják a történelmet. Romulus ekéje szántotta a barázdát, Koklitész kardja védte meg. A birodalom útja ki volt jelölve. Már csak az etruszkok voltak hátra. Ha szabad kezet adunk nekik, koszos szemét a üzérkedéseikkel és rohadt dekadens kultúrájukkal megfertőzték volna halhatatlan Róma ifjú és erős légióit. Meg kellett őket állítani, el kellett őket pusztítani. Én a haza mindenek felett való érdekében cselekedtem. Nem öltem meg Porszennát, ez igaz, de gesztusommal félelmet keltettem benne. Rea Szilvia vérére esküszöm, addig nem látta még, hogyan bírja egy római a tüzet. Az a koszos lukomón csak állt és bámult, míg én a kezemet sütöttem, és ezt mondogattam magamban. A láng szép, a láng szép.
Fájt?
Micsoda?
A keze. A láng a kezén.
Humbug. A fiaimra gondoltam, akik Rómában vártak remegő orcimpákkal, harcra vágyva. Azt a lángot éreztem, amely rendületlenül égett a szívemben. És nem azt, amelyek kartforgatáshoz szokott, és most mártíromságra rendelt kézen beteljesítette az áldozatot.
Az biztos, hogy ön bátor ember, Szévola úr.
Parancsnok, kérem. Az biztos. Nyugodtan állíthatja. A bátorság a mesterségem.
És a vagyonbefektetés.
Mire céloz?
Úgy értem, hogy a köztársaság gesztusát méltánylandó bizonyára adományozott önnek valamit, mint az akkoriban szokásos volt. Mit tudom én, földet, néhány szeszterciuszt, illő nyugdíjat.
Csekéségeket, néhány száz hektár, melyet ügyetlen és tunyat plebejusok műveltek, akiket megkorbácsoltathattam volna. Ha bizonyos ocsmány agitátorok nem éppen akkor állnak elő a mocskos, nemzetellenes demagógiájukkal, én aztán...
Persze, örülök, hogy megkaptam Midukát. Így helyes, áldozatáért a köztársaságnak kártalanítania kellett. De mondja csak, mi történt volna, ha nem teszi a kezét a parázstartóra?
De oda tettem.
Igaz, és tisztelem is a bátorságát, de újra felteszem a kérdést. Ön behatolt az etruszk táborba. Kísérletet tett az ellenséges király meggyilkolására. Betartóztatták. Mi történt volna, ha nem tartja a kezét a tűzbe?
Hát erre mit mondjak? Nem ismerem én a koszos lukomónok törvényeit.
Jó, hát akkor én próbálom meg elmondani. Az egyezménye szokások értelmében átadták volna a fegyvereseknek, azonnali hatállyal. Már csak azért is, mert úgy tudom, áruhában lopózott be, vagyis nem római egyenruhát viselő harcosként fogták el, hanem mint kémet.
Hát hogy merészeli a kém szóval beszennyezni egy merész római hőstettét, aki a veszélynek fittyet hányva saját húsával és vérével szolgálta a latin terjeszkedés ügyét? Figyelmeztetem, hogy el fogom küldeni párban segédeimet. Figyelmeztetem, hogy a Római Köztársaság harcosainak bajtási szövetsége nem fogja annyiban hagyni ezt a piszkos gyanúsítást, mely a szent haza becsületére tör. Figyelmeztetem, hogy váratlan látogatókat kaphat, hogy esetleg felkeresi néhány tucat forró vérű és oldhatatlan merészségű ifjú, aki kész a maga piszkos filoetruszk hátán széttörni veszőnyalábját, a rómaiság jelképét, fegyverét és kordában tartóját.
Ne izgassa fel magát, parancsnok úr. Csak azt akartam mondani, hogy ön azért hatolt be az ellenséges táborba, hogy egy konfliktus gyilkossággal oldjon meg.
Politikai gyilkossággal, olyan politikai gyilkossággal, amelyért én egymagam vállalom a felelősséget.
Jó. Belépett az ellenséges tábor területére, megszegvén a nemzetközi egyezményeket. Foglyul ejtették, és a háború törvényének vetették volna alá, ha nem jut eszébe ez a ragyogó ötlet a kezével. El kell ismernie, hogy egy kéz cserébe az életért. Előnyös üzlet, nem gondolja?
Most meg a hadirokkant győzelmet próbálja besározni.
Legfőjebb a hadirokkant vereséget, parancsnok úr. Legyünk őszinték. Ön kudarcot vallott, csodával határos módon maradt életben, megúszta másodfokú égési sebekkel, és...
A kezemet adtam áldozati ajándékul a hazának.
Ezt mondják a tankönyvek, Szcévola parancsnok úr. És a tankönyvet önök, rómaiak írták. De az orvosi szakkönyvekben azt olvasom, hogy az ember nem bírja ki, nem állja végig, míg a keze szénné ég. Már előbb meghal infarktusban. Bocsásson meg a bizalmatlanságomért, de nem láttam, mi maradt a kezéből. Levenni a kesztyűjét?
Rárulás, kaszas, filoetruszk és kriptoszemita árulás. Még soha senki nem kételkedett egy hűs szavában.
Épp ez a baj.
Mit mond?
Boldogtalan az a nép, amelynek hősökre van szüksége. Látja, Szcévola parancsnok, engem sokkal inkább meghatott Porszenna patetikus lelki nagysága. Egy szelíd, háborús vállalkozásokhoz nem szokott, a művészeteknek és a kultúrának élő nép királya egyszer csak maga előtt lát egy embert, aki őt meg akarja ölni. Aki mosolyjal az ajkán a tűzbe tartja a kezét. Szinte látom a jelenetet. A feldúlt, sápadt öreg király...
Nagyjával!
Olyan ember, aki soha nem akarná megégetni senki kezét. Döbbenten, rémülten áll egy új etika, egy hihetetlen életszemlélet megnyilatkozásával szemben. Bizonyára odarohant önhöz, és azt mondta, hagyj abba, kérem, ne beszéljünk többet az egészről, menjen haza, ne csináljunk belőle drámát.
A gyáva, aki iszonyodott a vértől és az éget hús szagától.
Meg tudom érteni. Na, így aztán hazaküldte. Legyünk őszinték, Szévon a parancsnok, mint férfi a férfival. Mennyi időbe telt, míg meggyógyult a keze?
3 hétbe, kenőcsökkel, de sérült maradtam, többé nem művelhettem volna a földet. Még
korábban talán művelte?
Nem tudtam többé kardot ragadni.
De hisz ön tőrrel harcolt.
De hát mit akar tőlem? Lerombolni egy hős képét?
Nem, csak összeállítani egy emberét. Magamnak tartoztam vele, az elemi iskolás éveimnek, és az eljövendő gyerekeknek.
Az iskola, az iskola. Róma akkor bukott meg, amikor már túl sok volt az iskola. Az igazi iskola. A roham pillanata. Tőr a fogak közt, panítja a kézben. Iskola. Tudni a szívünket átvetni az akadály túlsó oldalára. Énekelni a halál torkában. Egy ütemre dobogni a fecskefarkú légiózászócskával, mely Róma halhatatlan dombjai fölött leng.
Ennyi elég is, Cévola úr. Köszönöm a beszélgetést.
Elhangzott Köszönöm a beszélgetést. Umberto Eco valószínűleg hiteles riportja Mulcius Cévolával. A műsorban közreműködött Fülöp Zsigmond és Balázs Péter, zenei szerkesztő Palásti Pál. Rádióra alkalmazta Kis Irén. Szerkesztette László György, rendezte Szász Péter. A felvétel 1978-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, július 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok, Sipos Júlia vagyok. Akik régóta hallgatnak, tudják, hogy mindig is a tudomány és a művészet közelisége vagy távolisága foglalkoztatott. Íme, hát megleltem írómat. Umberto Eco Gyufalevelek című kötetéből hallanak 3 írást, Fülöp Márta pszichológus kutatóval elmélkedünk majd a hallottakról. Ma este először azt a kérdést teszi fel Ékó, hogy hogyan készüljünk derűsen a halálra.
Nem biztos, hogy eredeti gondolat, de szerintem az emberiség egyik legnagyobb problémája a meghalás. Leginkább nyilván a hitteleneket foglalkoztatja. Mire véljük a síron túl ránk váró semmit? De a statisztikák azt mutatják, hogy a kérdés rengeteg olyan hívőt is zavarba ejt, aki úgy véli, hogy van ugyan élet a halál után, de azért a halál előtt élet is van annyira kellemes, hogy rossz legyen elbúcsúzni tőle. S akinek azért hővágya ugyanaz angyalok karához csatlakozhatni, de ezt a csatlakozást minél tovább halogatná. Alkalmas így tehát az a kérdés, hogy mit is tesz az ember halálra szántsága, vagy legalábbis annak elismerése, hogy minden ember halandó. A válasz egyszerűnek látszik, amíg Szókrátészre vonatkoztatjuk, de mindjárt bonyolultabbá válik, ha rólunk van szó. A legnehezebb dolgunk pedig akkor lesz, amikor rádöbbenünk, hogy egy pillanatig még vagyunk, és egy pillanattal később már nem leszünk soha többé. Egy Gonterrel tanítványom, bizonyos Kritón, azt kérdezte nemrég: Mester, miként készülhetünk fel jól a halálra? Azt feleltem: a halálra csak is egyféleképpen készülhetünk fel, mégpedig úgy, hogy belátjuk, mindenki más hülye. Kritón elcsodálkozott, mire én a következő magyarázatot adtam. Ide hallgass, mondtam neki. Hát hogyan készülj fel úgy a halálra, még ha hívő vagy is, hogy közben arra gondolsz, te meghalsz, de a diszkokban kívánatosnál kívánatosabb lányok és fiúk múlatják szertelen tánccal az idejüket. A fényes elmélyű tudósok a mindenség végső titkait feszegetik, a megvesztegethetetlen államférfiakat, társadalmat jobbítják, az újságok és a televíziós állomások fontosabbnál fontosabb híreket közölnek. A felelősebbnél felelősebb vállalkozók minden erejükkel azon vannak, hogy a termékeik ne károsítsák a környezetet. S a természetet ismét kristálytisztán csobogó csermelyek, erdős lankák, jótékony ózonréteg óvta tiszta égbolt, és lágy esőket permetező puha fellegek alkossák. Elviselhetetlen volna arra gondolnod, hogy ilyen csodálatos dolgok történnek, miközben te búcsút intesz a világnak. De tételezzük fel, hogy mire elérkezni érzed a búcsú pillanatát, te sziklaszilárd meggyőződéssel vallod, hogy a világ mind az 5 milliárd lakosával csupa hülyéből áll. Hogy a diszkóban hülyék táncolnak, hülyék a tudósok, akik azt hiszik megfejtették a mindenség titkait, hülyék a minden bajunkra varázsszert kínáló politikusok, hülyék az újságokat ízetlen buta pletykákkal megtöltő firkászok, hülyék a bolygónkat tönkretevő öngyilkos gyárosok. Ugye, hogy boldogan, megkönnyebbülten, örömmel hagynád itt ezt a hülyékkel teli világot? Mesterem, kérdezte Kritón, és mikor kezdjek el így gondolkozni? Ne túl hamar, feleltem. Mert aki 20 vagy 30 éves korában véli úgy, hogy a többiek mind hülyék, az hülye, és sosem lesz belőle bölcs. Kezdetben igenis képzeljük azt, hogy a többiek jobbak nálunk, és csak lassanként fejlődjünk, 40 felé fogjon el az első kételj. A felülvizsgálatot 50 és 60 közt kezdjük, és 100-hoz közeledve hasson át a bizonyosság. De a végső elszámolást még akkor is halogassuk, egészen a legutolsó pillanatig, amikor megkapjuk a behívót. Ahhoz, hogy belássuk, a körülöttünk lévők, mint az 5 milliárdan hülyék, kifinomult és ravasz munkára van szükség, ész és kitartás kell hozzá, ne kapkodjunk, szép, lassan, de biztosan jussunk el a derűs meghalásig. De még előző nap is gondoljuk azt, hogy van egy valaki, akit szeretünk és csodálunk, és aki nem hülye. Érteni kell a módját, hogy csak is a megfelelő pillanatban, egy perccel se előbb ismerjük fel, hogy ő is hülye, úgy bizony. És csak ekkor hallhatunk meg. Az igazi hozzáértő tehát módszeresen tanulmányozza az egyetemes gondolkodást, fürkészi a divatokat, napi megfigyelés alá veti a tömegkommunikációs eszközöket, a magabiztos művészek kijelentéseit, a gátlástalan politikusok szentenciáit, az apokaliptikus kritikusok szillogizmusait, a karizmatikus hősök aforizmáit, az elméleteket, az indítványokat, a felhívásokat, a képzeteket, a jelenéseket. És akkor, de csak is akkor legvégül döbbenhet rá, hogy mindenki hülye, jöhet a halál. Ezt a megrendítő felfedezést csak a legutolsó pillanatban teheted, egészen addig viszont azzal áltatod magad csökönyösen, hogy valaki csak mond valami értelmeset, hogy ez és ez a könyv csak jobb, mint a többi, hogy az és az a népvezér mégiscsak a közjót akarja. Természetes emberi fajunkra nagyon is jellemző, hogy így vonakodunk elismerni. A többi ember kivétel nélkül, mint hülye. Miért éri meg akkor élni? De amikor legvégül rájössz, akkor megérted, miért éri meg, sőt, miért nagyszerű dolog meghalni. Így szólott ekkor Kritón. Mesterem, nem szeretnék elhamarkodottan ítélni, de élek a gyanúperrel, hogy ön hülye. Na látod, mondtam én neki, már is jó úton jársz.
A stúdióban tehát Fülöp Márta, pszichológus.
A halál az általában arról szól, hogy elszakadunk mindazoktól, akikkel együtt éltünk, akiket szeretünk, akiket ismerünk. És az elszakadás az mindig egy fájdalmas dolog. És néha van, hogy az ember meg akarja könnyíteni magának az elszakadást, és ezt a fájdalmat meg akarja spórolni. És hát hogy tudunk könnyen elszakadni valakitől, hogyha nem becsüljük, hogyha úgy gondoljuk, hogy nincs is értelme vele kapcsolatban lenni, ha nincs is benne semmi szeretetre méltó. Akkor mi a baj azzal, hogy elveszítjük? Tehát ebben az értelemben néha az emberben működik egy ilyen mechanizmus, hogy inkább leértékeli a dolgokat annak érdekében, hogy ne érezze át azt a fájdalmat, amit az elveszítésük jelent.
Egyébként én idős embereknél megfigyeltem, hogy valóban kicsit távolodnak az élettől, tehát elkezdik az élet dolgait valamiféle távolságtartással figyelni, amit első rálátásban mi bölcsességnek gondolunk, és valószínűleg az is. De aztán eljön a pillanat, amikor szó szerint hallottam ezt a mondatot, hogy őt ez a világ már nem érdekli. Aha.
Hát ez is nagyon érdekes, mert ez is egyfajta elszakadás. Nagyon sokáig kapaszkodunk a világba, kapaszkodunk az emberekbe, kapaszkodunk a céljainkba, kapaszkodunk a meg nem valósult vágyainkba, és ez a kapaszkodás, ez ott tart minket, kapcsolatban tart minket. És hogy vannak pillanatok, amikor elengedjük, mint ahogy a megkapaszkodó kezünket kiengedjük ebben az értelemben, és el tudunk szakadni, vagy le tudunk válni. Na most nyilván az öregkor az egy érdekes folyamat. Erik Erikson azt mondja, hogy az öregkor az integritás kontra kétségbeesés krízise, fejlődési krízise. A krízis nem abban az értelemben krízis Erikssonnál, hogy szükségszerűen valami szörnyű dolog történik, hanem sokkal inkább, mint egy kérdés, egy fejlődési kérdés fogalmazódik meg. És ő azt mondja, hogy ha az életünk során nagyjából meg tudtuk valósítani azt, amit szerettünk volna, nagyjából úgy alakultak a kapcsolataink, nagyjából úgy alakultak a munkahelyi körülményeink, nagyjából megvalósítottuk azokat a vágyakat, amiket megfogalmaztunk magunknak fiatalkorunkban, meg életünk közepén, akkor ez egy integritáshoz vezet, és az ember bizonyos értelemben derűsen tud szembenézni a halállal, mert nem érzi azt, hogy mi mindent meg kellett volna tennem, és mindezeket nem tettem meg, és hát, hogy ez szörnyű, hogy nekem akkor most itt meg kell halnom, és nincs ezen már mit javítani, vagy korrigálni. Na most nyilvánvaló, ha ezt éli át, tehát ezt a fajta kielégületlenség érzést, hogy itt állok sok-sok megvalósulatlan vágyjal, és ezeket már nincs módom megvalósítani, mert túl kevés az idő, vagy már beteg vagyok, vagy már nincs elég energiám, akkor jön a kétségbeesés. És azt mondja Erikson, hogy ha az integritás felé hajlunk, ugye akkor, ahogy említettem, könnyebben tudunk szembenézni a halállal. Ha a kétségbeesés felé hajlunk, akkor egyfelől ugye megtörtént, hogy valaki öngyilkos lesz, mint ahogy öregkorban ugye nagyon magas az öngyilkosságok száma. Tehát tudatosan és akaratlagosan elszakítja magát az ember, vagy pedig nagy erőkkel kapaszkodik az életbe, tehát a halál gondolata nagyon erősen kétségbe ejti.
Azt szokták mondani nálunk, hogy Magyarországon, vagy a mi kultúránkban, ha tágítjuk a kört,
Nehezen nézünk szembe a halállal, és egyáltalán ez a témakör tabu. Persze nem teljesen tabu, de hogyha beszélünk róla, akkor is a tudományban főképpen valamiféle pátosz tapad hozzá.
Nagyon keveseknek adatik meg szerintem az, hogy úgy öregedjenek meg, hogy az életükkel nagyjából és kielégítően elégedettek legyenek. Szerintem ez az egyik dolog. A másik az, hogy azért szerencsére nagyon sok ember idős korában hal meg, és ebben az életkorban azért nagyon sokan betegek. És azért a betegség az sok tekintetben átalakítja az ember világszemléletét, és különösen, hogyha fájdalmai vannak, különösen, hogyha a mindennapi élet erősen megnehezített, akkor ugye viszonylag kevés az az ember, aki ennek ellenére derűsen tud létezni, vagy bizonyos értelemben derűsen és nem kívánva elfogadja a halált.
Következő percekben megtudjuk, hogy hogyan vélekedik Eco az elmúlt év tudományos szenzációjáról, a klónozásról. Egy őrült tudós klónozni akar.
Dolly a klónozott birka újabban minden popsztárnál népszerűbb. Az esemény másrészt, legalábbis ami a jelképi értékét illeti, legalább akkora fordulatot hozott az emberi nem evolúciós folyamatába, amekkorát az első kovakő eszközök feltalálása jelentett, és a nyomában felsejlő lehetőségek nem csak a hívőket foglalkoztatják, hanem mindenkit, aki eltöprengett már az életnek, az embernek, a tudomány határainak a miben létén. Eszemben sincs ilyen nagyszabású kérdéseket egyetlen gyufalevél keretein belül elintézni. De meglep, a vita hova tovább szifébe illő tónusa. Mintha bizony a klónozás egy-egy individuum abszolút hasonmásának az előállításával volna egyenlő. Minek okáért, ha Berlusconit klónoznák, akkor a vele kapcsolatos összeférhetetlenségi probléma is megkettőződne. Ha pedig Prodit, akkor egyszerre két miniszterelnökünk akarna csatlakozni Európához, és ezzel dupla fejvakarást okoznának a Bundesbanknak is. A technika új, de az ember klónozás csak ugyanazt próbálná ki ismét, amivel annak idején a nácik próbálkoztak. Hogyan lehet okos keresztezések útján csakis magas szőke egészséges embereket és belülük aféle übermensch hadsereget előállítani? Az ötlet szépség hibájára azóta már rávilágítottak a tudósok. Egy csupa azonos génállományú übermenchből álló közösségen egyetlen vírus en bloc kifogna. Akkor már jobban jó ideje és számos szervezetben bevált régi módszer. Védj genetikailag különböző embereket, neveld őket vasszigorral, kapjanak hozzá egy kiadós agymosást, és mindegyformák lesznek. Mit is eredményez, ha valakit klónoznak? Tegyük fel, hogy egy őrült doktor az emberi nem díszpéldányát látja bennem. Doktornak doktor, de ne feledjük, hogy őrült, és klónozáson mellett dönt. Kiveszi egy szomatikus sejtemet, elvégzi mindazt, amit el kell végeznie, és 9 hónap múltán megszületik valaki, aki ugyanazt a génállományt örökölte, mint én. Fogadjuk el, hogy ugyanolyan színű szeme és haja lenne, mint nekem, ugyanilyen hajlamos lenne a hízásra és bizonyos betegségekre, hozzám hasonlóan ő is humán irányban érdeklődne, és így tovább. 6 hónaposan, leopárd bőrön hasalva, ez a második Umberto alig, hanem nagyon hasonlítana rám, amint egy fénykép tanúsága szerint ugyanezt teszem 1932-ben. Ettől kezdve viszont más irányt vennének a dolgok. Engem egy konkrét kispolgári kötődésű emberpár nevelt fel a 30-as, 40-es évek során egy olasz kisvárosban. Ilyen és ilyen rokonoktól, barátoktól és ismerősöktől hallottam, amit hallottam. Ettem, amit háborús időkben enni lehetett, a mostaninál kevésbé szennyezett levegőt szívtam ugyan, de már gyerekkorban megtapasztaltam, miért egy bombázás, katolikus hitben és fasiszta Olaszországban nevelkedtem. 20 évesen láttam először televíziót, és így tovább, és így tovább. Második Umberto meg esetleg egy középnyugati protestáns családi farmon, vagy jeruzsálemi ortodox zsidóként nő fel. Más teszik, más olvas, más zenét hallgat, néz televíziót, vagy nem néz, ha pedig ágynak esik,
más vegyi anyagokkal kezelik, mint amilyenekkel az én kanyaromat vagy mumszomat gyógyították meg annak idején. Mivé lesz az én mostani koromban? Senki sem tudhatja, de biztos, hogy valami egészen mássá, mint ami én vagyok. Lehet, hogy bíborossá, matematikussá talán nem, de ügyvéddé talán igen. Bár lehet drogos, szingapúri kosmatulajdonos, újfasiszta pártvezér, vagy a világ legnagyobb bélyeg szakértője is. És mi lett volna, ha az egyéves kis Hitlerben Buddha reinkarnációjára ismernek rá tibeti szerzetesek, Lhaszába viszik, és ott nevelik fel? Akkor is Hitlerré vált volna? A klónozás körüli tudományos fantasztikus csűrés csavarást valami együgyűen materialista determinizmus lengi be, amely szerint az ember sorsa csak is az örökölt génállománytól függ. Mintha mit sem számítana a nevelés, a környezet, a véletlenek alakulása, a táplálkozás, a testi aktivitás, a szülői pacsipuszi, az, hogy ezek a szülők fiatalon vagy öregen haltak-e meg, hogy részegesek voltak-e, vagy abstinensek, elváltak-e, vagy hűségesen kitartottak egymás mellett. Emberi lényeket klónozni csak is nagyon rossz beruházás lehet. Ki az a nagy ember, aki szívesen kockáztatná, hogy karikatúraként él tovább? Szóval mégiscsak tanácsosabb a régi módszerrel gyereket csinálni. Meg aztán, ha igaz volna, hogy egyetlen sejtben már is ott az egész sorsunk, miért volna érdemes egyáltalán élni?
Szerintem ennek az egész klónozási őrületnek a lényege volt, hogy az ember egyszerű és megismételhetetlen, és ez számunkra a legfontosabb, és ez okozta ezt az őrült pánikot a klónozásnál is, mert nem hiszem, hogy az emberiség nagy részének éppen ezek a technológiai, biokémiai folyamatok lennének nagyon sokkolóak. Sokkal inkább az a sokkoló, hogy hát akkor én, aki magamat olyan egyedinek érzem, belőlem lehet ugyanolyan?
Teljesen rátapintottál a lényegére ennek a félelemnek, ugyanis azt hiszem, hogy a klónozás kérdése az részben a szociális identitás kérdését veti fel, ki vagyok én, és az az én, akit én létrehoztam az életem során, az tényleg mennyire fenyegetett azáltal, hogy jelentkezik valaki, aki minimum ugyanúgy néz ki, mint én. Tehát ebben az értelemben akkor az én identitásom, az, amivé én létrehoztam magam, ez mondjuk elvész, a másik elvitathatja tőlem. Milyen plusz feladatokat kell elvégeznem ahhoz, hogy megőrizzem magamat ebben az egyediségben. De hát amúgy egyébként én nagyon egyetértek minden mondatával Ekónak, amit ír, hogy valójában az, hogy valakinek a genetikai állománya teljesen azonos az enyémmel, ez messze menőleg, és nagyon hangsúlyozottan nem azt jelenti, hogy ugyanarról az emberről lesz szó, vagy ugyanarról az emberről van szó. Hiszen tényleg itt tekintetbe kell venni a családot, ahol az ugyanolyan ember, mint én felnövekszik, azt a történelmi kort, azt a kultúrát, azt az iskolát, azt a motivációs hátteret, amivel ez az illető rendelkezni fog, és ez létre fog hozni egy egészen más embert, lett légyen bár a szeme színe és a haja színe ugyanolyan lesz, mint az enyém. Tehát valójában ez nem, ebben az értelemben nem igazi félelem. Az individuumnak az értéke azért az nagyon erősen kötődik történelmi korszakokhoz, hát ugye a reneszánszal jelent meg ez az egyéniségnek és az egyedi identitásnak a becsülete a nyugati világban, és tulajdonképpen azért az a fajta autonóm, független én, amit mi annyira szeretünk és igyekszünk kialakítani önmagunkban és a gyerekeinkben is, ez azért persze erősen a nyugati kultúrához kötött. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy egy olyan kultúrában, ahol mondjuk jobban elviselik azt, hogyha az emberek egyformaságra törekszenek, sőt, jól érzik magukat az egyformaságban, azt hiszem, hogy ott is valamiféle zavarodottságot teremthetne az, hogyha egyszerre bejönne a terembe öt ugyanúgy kinéző ember, mint ahogy én kinézek. Nyilvánvalóan egy folyamat során kiderülne az, hogy ez az öt ember egészen más amúgy, de az biztos, hogy a zavar fennállna. Ez olyan, mint hogyha megelevenedne a tükörképünk. Egyébként vannak ilyen történetek az amerikai fejlődésrektan tankönyvekben, hogy hármas ikrek, akiket külön neveltek, és nem tudtak egymásról, és egypetélyű ikrek voltak. Egyszer csak az egyetemen szembe jött kettő egymással, és hát teljes döbbenettel vették tudomásul, hogy van belőlük még egy, és hát ez nyilván egyfajta pillanatnyi skizofrén élmény lehet, hogy létezik az, hogy én itt megyek, és ott jön velem szembe saját magam. Aztán ez a konkrét történet, ez úgy szól, hogy a két fiatalembert fényképezték az újságok, és erre jelentkezett egy harmadik, mert ráismert saját magára, ugye a két ikertestvérében. Amit lehetett látni, az volt, hogy miközben nagyon hasonló ételízlésük volt, szinte egyformán néztek ki, hasonlóak voltak a gesztusaik, hasonlóképpen mosolyogtak, közben a világnézetük, ahogy a világról gondolkodtak, az erős eltéréseket mutatott. Tehát, hogy azért azon a szinten, ami tényleg az én identitásunknak kardinális része, mi ennek látjuk a világot és a magunk helyét benne, az azért nagyon az egyéni sorsokban alakul, függetlenül attól, hogy mindenkinek göndör volt a haja és azonos a szemeszíne.
Tudomány alapkérdése teljesen azonos a három éves gyerek kérdéseivel, amit Éko is feltesz. Miért?
Miért fán terem a banán? Mert ha a földön teremne, megenné a krokodil. Miért hívják a higanyt higanynak, és nem úgy, hogy urán? Mert akkor urán meg Gipsz Jakabnak kellene hívni, és mindenki rajta röhögne. Miért csúszik a sítalba havon? Mert ha csak kaviáron csúszna, túl drága lenne a téli sport. Miért tudta Cézár a halála előtt még megkérdezni, te is, fiam Brutus? Mert a végzetes tördöfést nem Marcelino Menendez y Pelajo mérte rá. Miért írunk balról jobbra? Mert ha fordítva írnánk, akkor a mondatok a ponttal kezdődnének. Miért nem nősült meg Szent Pál? Mert ha minden utazás akkor még a feleségével is levelezett volna, az új szövetségnek nem volna se vége, se hossza. Miért nem égel azonnal a villanykörtében az izzó Wolfram szál? Mert ha azonnal elégne, nem lett volna értelme feltalálni. Miért van öt ujjunk? Mert ha hat volna, akkor a parancsolatok száma 12-re lúgna. Miért a legtökéletesebb lény Isten? Mert ha legtökéletlenebb volna, nem Isten volna, hanem az unokatesom Gusti. Miért Skóciában találták fel a viszkit? Mert ha Japánban találták volna fel, szaké volna, és nem lehetne szódával inni. Miért olyan nagy a tenger? Mert fura volna azt a rengeteg halat a Mont Blanc tetejére rakni. Miért 9 kis Ferenc? Mert ha 33 volna, nem kis Ferenc volna, hanem szabadkőműves nagymester. Miért van fölül a pohár szája, és alul az alja? Mert ha fordítva volna, tönkre mennének az eszpresszók. Miért van az, hogy anya csak egy van? Mert ha néha kettő volna, a nőgyógyászok nem tudnánk, mit élők legyenek. Miért van az, hogy Allah az Isten és Mohamed az ő prófétája? Mert a Rusdi ügy óta ne szólj szám, nem fáj fejem. Miért van az, hogy a körmünk nő, a fogunk viszont nem? Mert ha az is nőne, az ideges ember azt is lerágná. Miért van lent a fenekünk? És fent a fejünk, mert fordított esetben nagyon nehéz volna fürdőszobát tervezni. Miért született Napóleon Korzika szigetén? Csak. Miért befelé és nem kifelé hajlik a lábunk? Mert az repülőn kényszer leszálláskor nagyon veszélyes volna. Miért indult Kolumbusz nyugatnak? Mert a keletnek indul, Nápolyt fedezte volna fel. Miért van köröm az ujjunkon? Mert ha pupilla volna rajta, nem az ujjunk volna, hanem a szemünk. Miért lobog a tűz? Mert ha csorogna, víz volna. Miért van farka a kutyának? Mert különben a péniszét kéne csóválni a örömében. Miért nincs világos, amikor sötét van? Mert sötét van. Miért különbözik az aspirin tabletta az iguánától? Tessék csak elképzelni, mi lenne, ha nem így volna. Miért múlik a kutya a gazdája sírján? Mert ott nincs fa, hogy a tövébe pisilhessen, és három nap után kipukkad a hólyagja. Miért ma neked, holnap nekem? Rossz a kérdés, már ma is. Miért van tejből a legfinomabb párna? Mert ha nem abból volna, a legfinomabb madarak gyapjúból volnának. Miért van észak fent, dél pedig lent? Mert kelet különben balra volna. Miért van a szirénnek halfarka? Mert ha lába volna, a szomszédnéni volna. Miért 180 fokot tesz ki a háromszög szögeinek összege? Rossz a kérdés. Nem tesz ki. Kiteszik.
Egyszer találkoztam egy svéd kolléganőmmel, aki azt mesélte, hogy az ő egyetemük rektora az spenót kutató. És akkor ezen nagyot nevetett az egész asztaltársaság, mert hát ez olyan nevetségesen hangzik, hogy valaki mit kutat a spenóton, meg hogy spenót kutató, de valójában ide tartozik az ECO kérdései közé. Tényleg, hát mit tartalmaz a spenót, mi az, ami ebben táplálja az embert, mi az, ami esetleg károkat okoz, milyen elemekből áll, szóval sok-sok tudományos kérdés, de amikor ezt így tesszük fel, hogy spenót, így állítjuk, hogy spenót kutató, akkor valóban mindannyian az asztal alá nevetjük magunkat.
Bármit lehet őrült bonyolultan és hosszasan és elemeire bontva vizsgálgatni, de ugyanakkor végsőkig leegyszerűsített válaszokat is adni rá, nem?
Egy kérdésre nagyon különböző szintű válaszokat adhatunk, ugye? Tehát adhatunk egy kérdés biológiai szintű választ, kémiai szintű választ, de adhatunk rá pszichológiai szintű választ, adhatunk rá szociológiai szintű választ, adhatunk rá kulturális szintű választ, történelmi szintű választ, és tulajdonképpen nagyon nevetséges és paradox válaszokat adhatunk, hogyha azt a kérdést mondjuk egy másik szinten válaszoljuk meg, lett légyen az akár igaz is lehet. Aztán nagyon érdekes az okokozati viszonyoknak a felborítás, és ez a tudománynak komoly kérdése. Például vannak statisztikai módszerek, amelyek kimutatják, hogy két dolog összefügg egymással, és szorosan együtt jár. De azt nem tudják megmutatni, hogy melyik okozza a másikat. Tehát, hogy nem lehet tudni, hogy az okokozati viszony milyen. Tehát együtt járnak, de hogy az egyike az okozat és a másik az ok, vagy megfordítva, ezt nem tudjuk megmondani. Elgondolkodhatunk rajta, és akkor adhatunk egészen nevetséges okokozati összefüggésre alapuló választ is egy tudományos kérdésre, ha ezeket nagyon nevetségesen összekeverjük. Tehát, hogy ezek valóban komoly tudományos kérdések.
Van valamilyen számomra magának ennek az írásnak egészében véve azért egy ilyenfajta filozófiai tartalma is.
Hát igen, hogy nem lehet abszolutizálni a tudományt. Tehát, hogy az egy nagyon fontos törekvés szerintem az emberek, az emberiség részéről, hogy megértse, hogy a dolgok miért vannak, hogy hogyan funkcionálnak, hogy milyen hatással vannak a világra, minek mi a következménye. Ez azért is nagyon fontos, mert hogy az ember, ha nem érti a maga körött lévő világot, akkor elbizonytalanodik, vagy nagyobb szorongással bírhat. Tehát van egy igényünk arra, hogy ezt megmagyarázzuk. A tudósok professzionális magyarázók, megfelelő előtanulmányok és előképzettség segítségével próbálnak magyarázatokat adni, és aztán a világot valamiféle megnyugtató válaszok ellátni, de hát azt mindenki tudja, aki tudománnyal foglalkozik, hogy ezek a kérdések végtelenek. A komoly tudósok mindegyike fricskázza is a tudományt, pontosan azért, mert nap mint nap benne él abban, hogy miközben megválaszol egy kérdést, újabb kérdés vetődik fel, amire viszont még nincsen válasz.
Umberto Eco három esszéjét Péter Ferenctől hallották, utána Fülöp Márta pszichológussal beszélgettünk, Nino Rota kamarazenéjét Pap Márta válogatta. Nevükben is köszöni figyelmüket Sipos Júlia.
A hangfelvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2001. augusztus 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. Államalapításunk ünnepéről a Kossuth Rádió is megemlékezik. Az archívum kincseiből összeállított átmeneti műsorfolyamunkhoz illeszkedve több régi, de kiváló hangjátékkal és beszélgetéssel ünnepel a Kossuth Rádió. Ünnepi irodalmi összeállításunk reggel 8 órától délután 3 és 4 között, illetve este 7-kor jelentkeznek. Szent István udvarában című ismeretterjesztő műsorunk 11 óra után hallható. Délután 2 órától Várkonyi Benedek műsorából kiderül, hogyan volt ez a nap az új kenyér ünnepe is. Az 1990-es rendszerváltás egyik fontos kérdése az alkotmányozás volt. Este 6 és 7 óra között ide utazunk vissza. Hallgassa meg most, ha akkor még nem élt. Ma is sikerdarab az István a király. Több kiváló műsorunk foglalkozott vele már az ősbemutató idején is. Augusztus 20 színeváltozásairól beszélgetett 1984-ben Györfi Miklós, Boldizsár Miklós és Hanák Péter. Este 8 és 10 között hallgassa meg ezeket, miközben a kutyáját nyugtatgatja. És végül, este 10:30-tól egy mai darabbal búcsúztatjuk az ünnepet, vége, vége, vége mindennek. Ez Maruszki Balázs hangjátékának a címe. Játszódik augusztus 20-án Budapesten. Nincs ünnep Kossuth Rádió nélkül. Augusztus 20-án is hallgasson minket.
A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők, felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király. Augusztus 20-án 20 óra 40 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.